Ha tavasz, akkor turné. Ha turné, akkor Partizán. Tarts velünk, találkozunk személyesen a hétállomás valamelyikén, kövess az adásokat a csatornán is, és iratkozz fel a turné napló hírlevélre. Részletek a turné.partizán.hu címen.
Sziasztok, én Schulz Nóra vagyok, ez itt a Belépési küszöb, ahol a politika elméletéről és gyakorlatáról beszélgetünk két hetente meghívott vendégeimmel. A mai adásban újból három olyan friss tartalomról fogunk beszélgetni, amik a 2026-ig tartó úton meghatározóak valamilyen szempontból a figyelemgazdaság tekintetében kiemelkedőek, vagy mi egyszerűen felfigyeltünk rájuk. Ez a három tartalom a mai adásban a Tisza Nemzethangjának induló anyagai, vagy ez a kezdő pillanata lesz a Szél Kálmán térről, Moszkva térről, aztán beszélünk Komjáti Imre a parlamenti füstgyertyázás után elmondott beszédéről, végül pedig Orbán Viktor social médiájának újabb csodáiról váltunk pár szót, úgyhogy ha kíváncsi vagy ezekre, akkor mindenképpen maradj velünk. A vendégeim ezúttal Iczés Ambrus, a Partizán szerkesztője, és Nahimi Botond, a Médiazaj blog szerzője, a Partizán produkciósa lesznek. Mindjárt kezdünk, de kérlek előtte kövess be a Belépési küszöböt a kedvenc podcast alkalmazásodban, illetve megtalálsz az Instagramon vagy a Facebookon is, és Schulz Nóra néven most már a Substack nevű felületen is megtalálsz, ahol mindig extra tartalmakat rakok ki a Belépési küszöb adásaihoz, illetve az írott szövegeimet is megtalálod. Köszönöm, ha itt is feliratkozol és támogatod a munkámat. A Belépési küszöb a Partizán stúdiójában és munkatársainak segítségével készül. Kérlek, támogass adománnyal, vagy adód 1%-ával a Partizánt. Ehhez is minden információt megtalálsz az adás alatti leírásban.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világbérdő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Szia Botond! Szia Ambrus!
Sziasztok!
Sziasztok!
Na hát akkor jó reggelt, most egy ilyen kedreggeli beszélgetést veszünk föl, és azt gondolom, hogy kezdjük néhány ilyen bemelegítő témával a média, a politika meccéspontjaiból. Elsőként az lenne csak így egy ilyen vibe check lenne az első napirendi pontom, hogy mi a megérzésetek, egyszerűen milyen élmény most figyelni ezt a sok tartalmat, a politikai csatározásokat, milyen 2025 tavaszán Magyarországon a médiában dolgozni, a politikát követni, vagy egyszerűen állampolgárként megélni ezeket a folyamatokat, nem tudom, mi az élményetek erről?
Ugye tavaly ez a turbulens szó, ez nagyon nagy nyilvánosságot kapott, és ez most még jobban leírja azt a helyzetet, ami jelenleg uralkodik. Csak akár kulisszatitokként azt is, hogyha elárulhatjuk, hogy mennyire nehéz volt azokat a kontenteket összeszedni, amikről beszélni fogunk, mert egyik pillanatról a másikra igazából jött valami, ami felülült az azt megelőzőt. Szóval szerintem az, hogy megint ilyen nagy nyilvánosságot kapnak nagyon vegyes ügyek, az nagyon érdekessé teszi ezt a mostani médiateret, mert a legalapvetőbb közéleti kérdésektől, gazdasági kérdéseken keresztül, tényleg, és ezeknek amúgy az ilyen másodlagos megítélése, amiről majd nyilván fogunk beszélni is, meg amiről én is igazából igyekszem írni ezt a blogot vagy hírlevelet, hogy ezek hogyan csapódnak le, meg kiben milyen hatásokat váltanak ki. Szerintem az egészen különlegessé teszi ezt a mostani időszakot, tehát hogy mindenki elemez, mindenki elemzi az elemzőket, hogy ezek hatásokat is kiváltanak-e aztán, akár az aktorokból, akár magából a választópolgárokból, az pedig egy nagyon jó kérdés, ami majd valószínűleg egy év múlva fog eldőlni.
De úgy látom, hogy te ettől lelkes vagy alapvetően, vagy hogy egy ilyen...
Hát mivel érdekel alapvetően a téma, ezért igen, és szerintem az is nagyon érdekes, hogy mennyire egyre több embert érdekel igazából. És nem is csak maga a politika, hanem a politizálás, és hogy szerintem amúgy ez nem feltétlenül jó dolog, de hogy nagyon abba az irányba mozdultak most el a dolgok, hogy a közéleti gondolkodás, meg a közéletről való gondolkodás, az alapvetően a politizálásról való gondolkodást jelenti. Tehát azt, hogy kinek mit kéne csinálnia, nem kéne rá reagálnia kéne rá, ne hagyja magát, stb. Tehát, hogy nem az alapvető közéleti dolgokról beszélgetünk, vagy beszélgetnek az emberek, hanem a politikai aktorokról, és az ő motivációikról, meg a tennivalóikról.
Ambrus, te hogy érzed?
Ja, igen. Szembesültem pont a múlt héten ezzel egy vétóadás szerkesztése közben, ahol mindig próbálunk figyelni arra, hogy egyrészt aktualitásokról is beszéljünk, de emellett valamilyen politikatörténeti kontextust is megépítsünk az események köré, párhuzamokat keressünk, vagy pont megnézzük, hogy miért egyedi. És nagyon érdekes, hogy ez még őszhöz képest is, amikor az volt szintén az ember élménye, hogy mennyire történnek az események, mennyire sűrű, még ahhoz képest is mennyire megnehezedett így személyesen nekem így kilátni mindig az adott pillanatból. Igazából abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy van egy ilyen teljes túlstimulálása az embernek. Én azt látom, hogy a környezetemben is, tehát ez nyilván még durvább, hogyha az embernek ez munkaköri leírása is, hogy figyelje a dolgokat, de szerintem ez egy szélesebb jelenség, és hogy így nagyon nehéz, annyira aktív a jelen, hogy nagyon nehéz ívekben gondolkodni, vagy megnézni, megpróbálni nagyobb történéseket megérteni, holott valószínűleg annak is abszolút ideje lenne, vagy azt nem gondolom, hogy egyébként most csak a nagyon szűk aktualitások lennének érdekesek, és mégis ez emiatt a stimulációs roham miatt ez nagyon nehézé válik legalábbis számomra.
Igen, szerintem most olyan szempontból is egy ilyen különleges pillanat, vagy mind a belpolitika, mind a nemzetközi politika így egyszerre érezzük azt, hogy nagyon durván történik. És az egyik dolog, amiről beszéltünk korábban is, hogy a közvetítés, vagy az, hogy folyamatosan a politika az egyszerre egy ilyen média jelenség is, nyilván ez is szerintem húzza magával azt, hogy ennyi beszélgetés van róla, meg utóelemzés, meg utóélet, és ez az, amiről nagyon kíváncsi voltam, hogy ti hogy élitek meg, hogy valójában abban az új korszakban, ami egyrészt Magyarországon mondjuk a Magyar Péter megjelenése óta van, ugye ez is a Vétóban is így beszéltek a Magyarországról, és egyébként nem a globális politikában, meg a Trump második elnökségével. Nagyon sokan arról beszélnek, hogy egy új világrend születik, vagy egy új korszak van, hogy ebben, oké, értjük, hogy a politikában új korszak van, de hogy szerintetek a médiában, és egyáltalán ebben a térben, ahol egyrészt már a politika történik is, meg a politikának az elemzése is történik, mi az, amit így éreztek, hogy nagyon változik, vagy ami így megragadható ebből az új korszakból?
Hát szerintem ennek egy nagyon jellegzetes pillanata volt a Trump-Zelenszky találkozó, ami nem is volt annyira rég. Tehát egy bő hónapja volt talán, vagy másfél hónapja.
Elképesztő réginek tűnik.
És olyan, mintha évszázadokkal ezelőtt történt volna. És szerintem fiatal vagyok, és nagyon érdekel, hogyha a kedves hallgatók megírják, hogy mi az, amit nem veszek észre, de hogy szerintem ennyire jó illusztrációja annak még soha nem volt, hogy mennyit számít az, hogy egy dolog kamerán fel van-e véve és közvetítve van-e. Mert nekem teljesen az az érzésem, hogy az ott nagyon sok mindent megváltoztatott, valószínűleg a tárgyalások későbbi menetében is. Én azt gondolom, hogy valószínűleg bizonyos dolgok máshogy mennének ezeken a tárgyalásokon Amerika és Oroszország, Amerika és Ukrajna között, hogyha nincs mindenki annak a tudatában, hogy ott volt ez a pillanat, amit ráadásul mindenki látott. És nekem az érzésem, hogy ha ennek kiszivárgott volna a leírata pontosan, annak se lett volna ilyen hatása, mert az, hogy látjuk, hogy ott vagyunk, és ez én még ennek, vagy nem emlékszem egy ennyire ilyen szemléltető erejű megnyilvánulására annak, hogy a közvetítettség mennyire fontos.
És hogy ráadásul egy részlet. Hogy mennyire más volt azoknak a benyomása, akik az egészet látták, és akik azt az utolsó pár percet, ami rögtön körbe ment TikTokon, social médián, stb.
Igen, és ráadásul szerintem különösen érdekes, hogy az egész ugye az orosz-ukrán háború kapcsán zajlik, ami viszont a világtörténelem első olyan háborúja, ami ennyire személyes belső nézetből van követve igazából mindenki által az egész világon. Tehát az, hogy 0-24-ben élő képeket tudunk nézni arról, ahogyan egymást lövik, ölik, robbantják föl a fronton harcolók, és akár testkamerás képekkel átéljük azt, ami ott zajlik, mint egy videójátékban, az sokkal átélhetőbbé teszi ezt az egészet. És azáltal, hogy az emberek ilyen világos képet kapnak róla, sokkal nyíltabb az egésznek a megjelenése a médián keresztül, igazából az emberek mindennapi életében. Ezért egy ilyen diplomáciai beszélgetésnek, vagy hát vitatkozásnak, vagy hát annál még durvábban elfolyult szócsatának is sokkal nagyobb jelentősége, sokkal, az is sokkal átélhetőbbé válik, mert az emberek pontosan tudják, vagy legalábbis van egy képük arról, hogy igazából ez az egész miről is szól. Nem csak a háborúról, mint egy elvont, senki által át nem élhető fogalomról, pláne az, hogy nekünk a szomszédunkban zajlik, de mondjuk a németek vagy a franciák, ők sokkal inkább nagyobb távolságra vannak ettől az egésztől földrajzilag, mégis olyan szinten átélhető, hogy egy ilyen média esemény is sokkal átélhetőbbé válik. És tényleg az, hogy ez élőben volt közvetítve, és ugye a Trump még a végén is mondta is, hogy ez nagyszerű tévézés volt, ezzel kifejezve az egésznek az abszurditását. Tehát az tényleg az, hogy egy ilyen, most ez a valóság-e valójában, vagy az egész csak egy ilyen médiatérben létrejövő pillanata a történelemnek, ez szerintem itt már nagyon nehezen választható el egymástól.
És hogyha benézünk kicsit Magyarországra, engem nagyon érdekel, hogyha nem tudom, mennyire tudok visszaemlékezni erre, de hogy én mostában próbálom ezt, hogy mi volt 21 tavaszán a legutóbbi országgyűlési választások előtt, nyilván az is egyrészt egy ilyen párhuzamkeresés, másrészt csak segít így csekkolni is magunkat, hogy most akkor pontosan hol tartunk a választási ciklusban, és annak milyen akár érzelmi, akár figyelmem, gazdasági ilyen dinamikái vannak. Szóval ti hogy érzitek magatokat, hogy hogyan látjátok a politikát, médiát 21 tavaszához képest, mi az, ami Magyarországon így nagyon-nagyon kiemelkedik nektek?
Nekem részben erről fog szólni a témám. Ez annak volt a felvezetésre, vagy...
Nem kell előnőd akkor.
Bocsánat, úgyhogy botan.
Jó, én mondok, én annyit azt mindenképpen tudom mondani, hogy én 21 tavaszára ilyen szempontból azt egyáltalán nem emlékszem.
Na, ez is nem tök érdekes.
Mert szerintem az a fajta dinamika, amit most átélünk Magyar Péterrel kapcsolatban, az valójában 21 őszén kezdődött. Uh-huh. Ugye, ha jól emlékszem, de akkor javítsatok, hogy az előválasztás az igazából ott,
igen,
ott hozott eredményt, tehát igazából ősszel kezdődött el az MZP által vezetett tárgyalássorozat, vagy ilyen alkupozíció való szereplés, és én arra emlékszem, hogy igazából azt hiszem az október 23-a az viszont már borzalmasan lehangoló volt. Tehát, hogy ott már ugye a Zadrási út végén, a Hősök terénél tartottak egy ilyen összeellenzéki, de végül is nem összeellenzéki, tehát a jelenlévők részvétele alapján ez nem volt már egy összeellenzéki, vagy a legalábbis a pártszimpatizások biztos, hogy nem voltak ott olyan számban, mint
hát
amire számítottak.
Hát szerintem sokan a posztkarácsony elütötte a villamost kiábrándulásból, vagy ott volt egy ilyen szétesés.
Arra emlékszem, hogy én ott voltam, és ilyen lézengés volt. Igen. Tényleg, tehát, hogy egészen elképesztő, és akkor annak ellenére ugye ott a téli időszakban, tehát december környékén volt egy olyan közvéleménykutatási adat, ami még nagyon hasonló volt az ehhez a Magyar Pétereshez, tehát hogy ott volt az a mérés, ami
október,
alapján
november
utolérte. Igen, tehát hogy az október 23-a után még, de a decemberi évforduló, vagy tehát szóval, hogy a évvége előtt, és aztán utána viszont már egy ilyen nagyon érdekes turbulencia kezdődött el ott is, mert hogy elkezdődött ez a pártpolitikai adok-kapok, és az, hogy az került be a médiába szerintem, még a háború kitörése előtt, szerintem az már nagyon erősen erodálta az embereket. Tehát, hogy még az előbb azt mondtam, hogy azt érzem, hogy nagyon szeretnek politizálásról beszélni az emberek, én azt érzem, hogy az a fajta politizálás, ami ott zajlott, tehát az, hogy legyen a hetedik frakció, igen, meg stb., az már abszolút alulmúlta azt az érdeklődést, és azzal szemben viszont szerettek volna valódi közpolitikai dolgokról beszélgetni.
Igen. Nem tudom, emlékeztek egyébként, hogy ezután az október 23-i esemény után a télnek mi volt a meghatározó ellenzéki dolga?
Igen, a népszavazás, aláírásgyűjtés.
Azt kíváncsi vagyok, hogy hány ember emlékezne erre.
Amíg az összes kérdést már nem tudnám felsorolni.
Hát kettő ment át
volt,
végül.
Volt Diákváros volt, igen, és még egy volt.
Na, a munkanélküli segély háromról hány hónapra emelése, az egy nagyon nagy kérdés volt, hiszen Márki-Zay Péter többször is rosszul emlékezett, igen, hogy 9-re, de inkább csak 6 legyen.
Igen, de még arra is emlékszem, hogy ott Márki-Zay Péternek eltört a csuklója valami csúszaparkban. Szóval ilyen random dolgokra emlékszem.
Igen.
Igen.
De igen. Hát egyébként mire ez a beszélgetés adásba kerül, már elérhető lesz a Vétó új adása, ahol szintén erről fogunk beszélni, hogy egy évvel vagyunk a választások előtt, és pont ennek kapcsán gondolkodtam ezen, igen, 21 ilyenkor, tehát egy évvel a választás előtt Karácsony Gergely még nem jelentette be hivatalosan az indulását, és még hátra volt egy több hetes nyári eltűnés a kampányából is.
Igen.
De hogy egyébként 2017-ben is ezen a ponton Botka László, aki pár hónapra később meg is bukott, vagy hát ki is csinálták, még nem jelentette be az indulását. Tehát az legutóbbi két választásnál ezen a ponton még előtte voltunk annak, hogy valahogy berendeződjön, majd átrendeződjön az ellenzéki térfél. És ilyen szempontból nagyon izgalmas, mert most az az érzése az embernek, hogy most egy ilyen kifeszített pillanatban vagyunk 26-ig, holott még mindig nagyon korán vagyunk egyébként, ahhoz képest, mint amit megszoktunk az elmúlt ciklusokban.
Abszolút, nekem pont, vagy ez az, amit én is megélek, hogy valójában ez még egy nagyon fárasztó és nagyon hosszú egy év lesz ilyen szempontból, és hogy ez nekem ez az egyik ilyen kíváncsiságom, hogy ki fog-e tudni tartani ez a típusú nagyon intenzív figyelem, tehát mi is látjuk azt, hogy szerintem az ilyen tartalmakat is elképesztően sokan fogyasztják, egyre több ilyen típusú műsor indul, akár streamingben, akár, vagy hogy ilyen élő közvetítésekben, akár podcastban, akár az ilyen rövid formátumokban, és nekem ez az egyik ilyen kérdésem, hogy nyilván Magyar Péternek most az egyik ilyen erőssége vagy pillanata az, hogy ezt tudja használni, de hogy vajon ezt ki lehet-e húzni eléggé, ez nekem egy kíváncsiságom. Másrészt meg valahogy az is egy érdekesség, hogy milyen elvárásokat teszünk a politikusokra, hogy hol kell tartaniuk egy választás előtt. Ugye Magyar Péternél folyamatosan följön ez, hogy bejelentette már, hogy miniszterelnök lesz, és ez pont ezzel összevetni szerintem tök izgalmas, amit mondtál, Amrus. A másik meg, ami nekem így sokszor eszembe jut még, az egyetlen ez, hogy az egyezkedés meg alkudozás, hogy azért kicsit egyébként már az már most is megy, tehát hogy azok a most például az újpesti előválasztás után a DK-nak ez volt a ugye, köre, hogy ők mindenkivel együtt működnek, és kb. Egyfajta ilyen léci engedjetek oda, vagy alkudjatok meg velünk, szóval ez is szerintem ilyen szempontból izgalmas, hogy nézni, hogy ki az, aki próbál túlélni, és egyébként azt is nagyon izgalmas nézni szerintem, hogy ki az, aki valójában már feladta az ellenzéki politikát. Na.
Időközi választás, bocsánat. Nem előválasztás volt Újpesten.
Bocsánat, időközit akartam mondani. Elnézést. Kösz. A fact-checkelést. Na, de akkor térjünk is a három tartalmunkra, ami a 26-ig tartó úton ebben a hónapban, vagy igazából az utolsó egy-két hétben végül is, mert próbáltunk frissek maradni, így a figyelmünket bírta, és akkor Ambrus, kérlek, vezest fel az első tartalmunkat, a Nemzet Hangja népszavazásszerűség indulását.
Igen. Hát igen, egyébként, bocsánat, csak még rövid megjegyzés, hogy jó illusztrációja, hogy egyikünk se hozott a március 15-i eseményekhez kapcsolódó dolgokat, amik szintén két hete voltak, de már rég eljárt fölöttük az idő. Hát igen, ugye Magyar Péternek van ez a valamije, ami hétfőn indult el, a Széll Kálmán téren volt egy hivatalos indító eseménye, majd utána sajtótájékoztató, majd még aznap Jász Apátiban, vagy Jászberényben, bocsánat.
Vagy mindkettő.
Vagy mindkettő, és Szolnokon is volt egy-egy jelenése. És hát valamilyen, mondom, és szerintem ez nagyon izgalmas, ahogy ehhez kapcsolódóan egy ilyen értelmezési vagy keretezési küzdelem zajlik most a nyilvánosságban, ha úgy tetszik, egy ontológiai harc, hogy minek tekintsük ezt a dolgot, a Nemzet Hangját. És csak pont az előválasztásról, amiről beszéltünk is, ehhez kapcsolódóan most az is érdekes, próbáltam átpörgetni, hogy milyen fajta média beszámolók voltak annak az indulásáról, annak az első napjáról, és milyenek ma, vagy milyenek voltak ma erről a Nemzet Hangja indulásról, és hogy mennyire eltérő, és valahol még egy ilyen helykeresést érzek a dolog média reprezentációjában is. Tehát például az ilyen különböző megkérdezzük az utca emberét jellegű tartalmak az előválasztás kapcsán nagyon nagyot mentek. Ugyanakkor egyelőre még, ki tudja mit hoz a jövő a Nemzet Hangjával, ezt nem lehet látni, hiszen ez valóban nem is egy olyan fajta előválasztás. És azt gondolom, hogy van egy ilyen skála, amit én felrajzoltam, aminek az egyik végén a fővárosi lakógyűlés van, Karácsony Gergely kezdeményezése, a másik végén az előválasztás, ami valahol kijelöli azt a két végpontot, ahol az egyik az szerintem nagyon egyértelmű, amit mindenki nagyon úgy kezelt, mint egy kommunikációs eszközt kizárólag, ez a lakógyűlés, és az előválasztás, amit pedig mindenki úgy kezelt, vagy hát sokan, mint egy valódi téttelbíró, döntéshozó esemény. és hogy ezen a skálán próbálja most mindenki belőni, hogy ez ez a nemzethangja dolog. Ez
és hol van a nemzeti konzultáció?
Most kifejezetten direkt nem fideszes eszközöket hoztam, de azt hiszem, tehát valóban lehet a... Igen.
Nem, csak mert azzal szeretik párhuzamba hozni.
Igen, igen. Hát gondoltam, hogy a fővárosi lakó, mert azt nem, tehát hogy mondjam, ha azt akarom meg, azt abban akarom összehasonlítani, hogy milyen a média reprezentációja, akkor a konzultáció azt gondolom, hogy teljesen más, mert van egy története, és ez a lakógyűlés találtam ki erre ilyen megoldásként, és szerintem ezt még valahol azt értem, hogy nem tudja senki, vagy még ennek nincs egy elbeszélése, hogy ez micsoda. Nyilván Magyar Péter és a Tisza párt minél inkább a tételbíró dolog felé próbálja tolni, aki pedig ezzel kritikus, az a másik vége felé, és aki meg csak így próbálja megérteni, az meg próbálja elhelyezni ezt a dolgot. És hogyha megpróbálom megérteni, hogy mi a különbség között a két végpont között a skálán, hogy milyen szempontok szerint különböznek, amiket én felírtam magamnak, az egyik az, hogy van egy direkt következménye, ami az előválasztásról egyértelműen elmondható, tehát ott tényleg az volt, hogy van több jelölt, el kell dönteni, a fővárosi lakügyülésről, hát azt hiszem ilyen módon nem. Mindkettőre nagyon érvényes volt az, hogy a egyfajta táborfelrázás és tematizációs erő próbál lenni, ez legalábbis a céljai között szerepel. Ez az előválasztásnál szerintem egyértelműen sikeres volt, a lakógyűlésnél nem annyira. Illetve van az kapcsolattartási, adatbázisépítési szempont is, ami szintén ott van ezeknél. És azt hiszem, hogy a nemzet hangja is abban van, hogy direkt következményt nem tud olyan egyértelműen bemutatni, hiszen majd elvileg egy jövőbeni kormányprogramot szeretne. Most ebből nem tudok kimászni, úgyhogy bocsánat. Tehát, és a nemzet hangja is azzal küzd, azt hiszem, amikor így megpróbálja magát értelmezni, hogy olyan fajta direkt következményt nem tud felmutatni, mint az előválasztás. Ez nagyon érdekel, hogy erről mit gondoltok ezekről a szempontokról.
Szerintem nagyon jó ez a gyűjtés, meg ez a párhuzamba állítás is. Én még annyit tennék hozzá, ugye van egy saját előképe igazából a nemzet hangjának a Tisza párt részében, volt egy Magyarok hangja nevű kezdeményezés 2 vagy 3 hónappal ezelőtt, tehát én arra emlékszem, hogy szilveszter előtt azt már ki lehetett tölteni. Egyrészt én nem tudom, hogy annak mi lett az eredménye, tehát hogy azon kívül, hogy ott ez lezajlott, az egy online térben megvalósult ilyen véleményezési történet volt, gazdasági, az is elég sok mindent, tehát elég sok területét lefette az akkori közbeszédnek. Szerintem annak lehetett egy ilyen narratíva állítási motivációja, hogy arra voltak esetleg kíváncsiak, hogy mi az, ami az embereket mozgatja, de az ott, ráadásul egy ilyen nagyon érdekes súlyozási rendszerben lehetett ott ítéletet mondani, tehát hogy valahány forintot, vagy fabotkát, vagy nem is tudom, mit kapott az ember, és akkor azt kellett szétosztani a kérdések között egy ilyen prioritási sorrendet felállítva. Szerintem ez egy egészen előremutató kezdeményezés volt, úgyhogy ezért is érdekelne, hogy mi lett az eredménye, tehát hogy amikor nem egy igen nemes döntési helyzetben kell véleményt nyilvánítani, akkor az milyen eredményeket szül, mert szerintem ez nagyon sok szempontból érdekes lehet arra nézve, hogy ne csak fekete-fehérbe gondolkozzunk mindig. A másik viszont ez a nemzet hangjához kapcsolódva, és szerintem pontosan ez a döntési, vagy ez a valódi cselekvés indukálása a végén, hogy van-e vagy nincsen-e ki, mint mondjuk az előválasztásnak, vagy amúgy a fővárosi lakógyűlésnek, ami ugye annyiból szerintem egy kicsit kakukktojás megint csak, hogy egy döntési helyzetben lévő, tehát hatalommal effektíve rendelkező szereplő indította el azt, tehát hogy annak az eredményét Karácsony Gergelyék elvileg valamilyen szinten a saját mozgásterükön belül persze, de azt be tudják építeni a működésükbe. Az ilyen ellenzéki kezdeményezéseknél, mint például a Nemzet hangja, ott erre sokkal kevesebb lehetőség van. És én azt vettem észre, hogy nagyon érdekes az a fajta új megközelítés, hogy tulajdonképpen egy ilyen országjárással köti egybe. Tehát, hogy ez valójában egy ilyen nagyon erős média reprezentáció. Megnéztem most ezeket a videókat, amik ott a Jászapáti, Jászberény, Szolnak, aztán mind a 3 helyen voltak. Ezek ilyen 170 ezeres nézettséggel bírnak a Facebookon, tehát hogy...
Hát meg hányan voltak ott?
Hát tehát, az meg a másik,
az igen. Azért a Jászság az nem a legsűrűbben lakott területe ma Magyarországnak, és
igen,
nagyon sokan elmennek
igen,
ezekre.
Igen. Szóval nagyon érdekes az, hogy egyfajta önmagán túlmutatás ez az egész. Majd a következő témában is erről szeretnék beszélni, de valamennyire az ide kapcsolódó részét azt már beemelem ide is, hogy ez a, ez, amit médiapolitizálásnak nevezünk, hogy az valójában szerintem a magyar, vagy hát mit nevezünk médiapolitizálásnak, igazából pontosan ezt akarom mondani, de szerintem a Magyar Péter, meg az egész Tisza párt, ezt teljesen újra gondolta, és nem a médiának politizál, úgymond, hanem valahogy a saját maga által politikailag fontosnak gondolt dolgokat, azokat nagyon erősen reprezentálja a saját maga egyre nagyobb médiájában. Tehát, hogy ugye nincsenek kényszerek rajta, korábban sokat beszéltünk erről, hogy a hogyan, nem tudom, itt most nem, de hogy a közéletben sokat volt ez téma, hogy hogyan viszonyul a sajtóképviselőihez, mennyire újraírja azokat a korábban ilyen meghaladhatatlannak
meg erről írtál
törvényeket.
Is. Igen, erről írtam is. Ajánljuk a hallgatóknak.
Sőt, igazából ezzel kezdtem el ezt az egészet, mert nagyon izgatott az a dolog, hogy mennyire kinyílt igazából a médiatér, és ez, ami korábban igazából nagyon jól megfogható volt, úgyhogy akár ellenzéki, akár mondjuk kormánypárti oldalról beszélünk, és nyilvánvalóan ki mindig kikérte magának, hogy az a médium az nem ellenzéki, hanem kormánykritikus, mert az ellenzékiek azok a pártok, meg az ő szövetségeseik, a médiumok pedig nem azok, de egyfajta nagyon erős szimbiózis azért szerintem érezhető volt, akár szándékosan, akár nem szándékosan. Na most ez Magyar Péter megjelenésével teljesen felborult, mert tehát hogyha Magyar Péter ellenzéki, akkor azok a médiumok, amik őt is kritizálják, meg a kormányoldat is kritizálják, akkor azok ellenzékieke. Nyilvánvalóan ebben a felfogásban amúgy igen, de megszűnt az a fajta szövetségesi rendszer, ami ilyen látatlan módon, de mégiscsak köztük volt.
Igen, amit azért a legtöbb újságíró szerintem tagadott volna korábban is, de az tény, hogy egyfajta egymásra utaltság szerintem sokszor
igen,
felfedezhető volt.
Vagy a célokat tekintve inkább akkor úgy mondom, tehát hogy abban egyfajta nem volt hivatalos szövetségkötés, tehát félreértés ne essen, de hogy nagyon egy irányba tartottak a politikusok is, meg azok az újságírók is. Tehát ilyen szempontból volt egyfajta ilyen kettősség, hogy voltak a kormányoldalhoz kötődő médiumok, és a kormányoldalnak a teljesen más működésmódban, mert ott viszont egy valódi szövetségi rendszer alakult ki igazából a kormány közeli médiumok
hát,
és a kormány
politikai között is.
Igen. A másik oldalon nem viszont ezek a, hogy is mondjam, ezek a vektorok, ezek egy irányba mutattak. És azt érzem, hogy a Magyar Péternél már nem mutatnak egy irányba ezek a vektorok, mert más a cél.
Hát most... abban a tekintetben szerintem igen, hogy ezeket a lapokat is nagyon nagy részt azért olvassák és támogatják emberek, mert szeretnék, hogyha az Orbán rendszert leváltanánk, vagy nem tudom, megtörténne a leváltódása, és csak hogy ki az aktor, ezek a lapok is nagyon sokszor azt mondják magukról, hogy
hát
ők az aktorai. Igen. A rendszerváltásnak talán szerintem a 24 az egyetlen, ami a saját előfizetői programját nem valami fajta ilyen anti-Orbán keretben fogalmazza meg. És hát ez az, ami most ez a játék, vagy ez a fajta marketinges megkeretezési dolog, ami sokkal nehezebbé vált.
Igen, teljesen, mert pont ez, amit be is hoztál, ez nagyon jó, hogy a finanszírozási kérdéseik szerintem ezeknek az orgánumoknak, azok nagyon nagy részt erre épültek föl, tehát erre a O1G-re tulajdonképpen. És az, hogy ez az O1G, ez most már egy sokkal erősebben manifestál dolog a Magyar Péter szempontjából, ezért igazából egyrészt azoknak a médiumoknak tere van újra valódi, hogy is mondjam, ilyen mindenkivel szemben kritikus újságírói
munkára. Igen, szerintem ez egy jobb helyzet valójában.
Igen, és ezt sok újságíró szóvá is tette, hogy ők igazából örülnek ennek a helyzetnek, mert így lekerül róluk az a kényszer, hogy nekik kell tulajdonképpen megbuktatni az Orbán rendszert. De nyilvánvalóan ez egy sokkal nehezebb helyzetbe is hozza őket, mert közben kialakult ez a fajta finanszírozási struktúra, vagy kialakultak ezek a lábak legalábbis, amik nagyon nagy részt arra építenek, hogy az emberek le akarják váltani ezt a rendszert, és ezért támogatják ezeket a lapokat, mert ők tárják fel azokat a híreket, ők teszik fel azokat a kérdéseket ugye a sajtótájékoztatókon. És jelenleg nincsen például parlamenti reprezentációja a Tisza pártnak, tehát hogy azok a fajta kemény kérdések továbbra is lehet, hogy az újságíróktól kell, hogy megérkezzenek. De itt van egy nagyon komoly érdekellentét, és az teljesen egyértelmű szerintem visszatérve a Nemzet hangjára, hogy a Magyar Péter a saját maga által rögzített, közvetített Facebook videóival, ő tökéletesen el van azzal a médiatérrel, ami körülötte kialakul. Tehát nemhogy nem szorul rá, vagy nemhogy nem játszik nekik, hanem és ami a legdurább, még csak nem is ellenük játszik szerintem az őket kritizáló sajtóval, mert egyszerűen nem foglalkozik vele. És hát, hogyha valami rossz...
Hát van, amikor azért beszól.
Persze, igen, de hogyha valami rossz, akkor ez a direkt Mert Facebookon kommentelget, ami hát erősen vitatható.
Igen. Ami azért nem tudom, mennyire illik egy pártelnökhöz, de igen. Nekem egy dolog, ami csak nagyon kapcsolódik ehhez, amiről beszélsz, és megakadt rajta a szemem tegnap este, az a Néni-nének a keretezése volt a Nemzet hangjának az indulására. Most több cikket is írtak erről, de az egyiknek, amit azt hiszem Kaufmann Balázs szerzett, az volt a címe, hogy praktikus, ha tudják, ki vagyok, zuhogó esőben várták a tiszások, hogy megadhassák adataikat Magyar Péternek.
Igen.
Ami, értem, hogy miért ez a cím, közben meg egy bennem följön az, hogy miért ennyire cinikus egy újságíró azzal kapcsolatban, hogy az emberek részt vesznek a politikában. Tehát, hogy igen, lehet ezt nézni, hogy ez egy adatbázis építése, hogy Ambrus, neked is ez volt az egyik szempontod, csak azzal kapcsolatban nekem mindig furcsa volt a politikának ezt a gyakorlatát, ilyen csak egyszerűen kritikusan vagy cinikusan néző újságírói gyakorlat, hiszen egyszerűen ez a részvételnek jelenleg egy formája. Ettől igen, azt érezhetik emberek, hogy ők részesei váltak a Tisza projektnek, és ezt a lehetőséget a politikai erő megadta nekik, szabad döntésük, Európában az egyik legerősebb, vagy a legerősebb adatbiztonsági szabályozások vannak, a GDPR-ral, stb. Tehát teljesen egyértelműek a szabályok, egyébként a Magyar Adatvédelmi Hatóság büntet is, ha ezek nincsenek betartva. Szóval, hogy tényleg ez az, amit így politikai újságíróként ki kell emelni ebből. Nekem ebben ez a fajta az új korszakhoz való alkalmazkodásnak, vagy rugalmasságnak valahogy a kényelmetlenségei jöttek fel.
Igen, még ehhez csak egy záró gondolat, abszolút erre kapcsolódva, hogy szerintem ezeknek a média szereplőknek abszolút akár újra kell definiálniuk magukat, vagy meg kell találniuk azt az utat, amiben tudnak úgy működni, hogy egyrészt ne azt érezze az olvasó, hogy ők a Magyar Péterrel ennyire ellenségesek, vagy hogy ugyanolyan lehetnek ellenségesek, csak hogy ez egy nagyon nehéz egyensúlyozás.
Tehát, milyen hülyék az emberek, igen, hogy a zuhogó esőben várják, hogy megadhassák az adataikat. Ez nem Magyar Péter kritikája, ez hát, az emberek
igen,
kritikája.
De hogy ennek az egész, hogy is mondjam, jelenségnek akkor, igen. Tehát, hogy, és szerintem én egyelőre azt érzem, hogy ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni még. Persze, ez egy nagyon új helyzet, csak nagyon nehéz az, hogy kialakult egy kétpólusú médiatér, és az, hogy most létrejön egy új, amiben legalább három pólus van, ott nem egyszerű, hogy helyezkedni.
És de szerintem ez izgi.
És amúgy ez korábban is jelenle volt, tehát hogy kapott kritikát Márki-Zay Pétertől kezdve, aztán mindenki, Karácsony Gergely is, de nem volt ennyire markáns, mert egyrészt ők rá voltak szorulva ezekre a médiumokra a nyilvánosság elérésében. Másrészt meg talán azért Magyar Péter sokkal hát karakánabban, hogyha pozitívabban mondom, vagy kicsit ilyen fékevesztettel, hogyha negatívabban viszonyul ezekhez a dolgokhoz, és azért
nincs benne megfelelési kényszer.
Igen, tehát hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy nem tiszteli őket se jó értelemben, se rossz értelemben. Tehát, hogy ez sajnos egy ilyen nagyon erős jelzés.
Igen, ezt, ahogy mondjátok, hogy van egy átalakulási helyzet, hogy mik születnek, milyen tartalmak születnek, és visszafókuszálva a Nemzet hangjára, ezen is gondolkodtam, hogy valóban ez a döntési mozzanat-e a legjelentősebb kérdés, és én azt hiszem, arra jutottam, hogy nem, tehát, hogy nem ahhoz, hogy másként mondom, hogy szerintem az ellenzéki előválasztásra 2021-ből, hogyha nincs az a Karácsony visszalépés, azok a rendkívül nyomasztó hetek, akkor úgy emlékeznénk, mint ami igazából csak egy rituálé volt. Tehát bizonyos szempontból, vagy az lenne a közösségi emlékezete. Tehát Márki-Zay Péter bizonyos szempontból megmentette úgymond az előválasztást azzal, hogy azt a hitet így kvázi utólag megadta neki, hogy ennek volt tényleg döntési tere. És ebben nem, és emiatt nem ez a választási opciók a legfontosabbak szerintem, hanem a történet, hogy volt egy sztoria, és ez szerintem az, ami a Nemzet hangjában még hiányzik, ahhoz, hogy egy ilyen igazán média reprezentációt tekintve is, vagy így a közösségi narratívákat tekintve is sikeres projekt legyen, hogy még nincs története, hogy hogy mire fut ki, hogy még nincs konfliktus, ami élezi, hogy hiába van az, hogy ott van a 9%-os egységes SZIA kulcs, ami szerintem egy megosztó kérdés.
Remélem, hogy az.
Ez a dolog nincs elmesélve, és szerintem ez a nagy kérdés, hogy még tart 3 hétig a Tisza párt szempontjából, hogy tud-e történetet adni az egésznek, vagy csak az esemény, és csak a nagy pillanat, egy nagy elhúzott pillanat tud lenni, úgyhogy én erre leszek nagyon kíváncsi. Áprilisig.
Szerintem ugye az, hogy Márki-Zay Péternek a segített, biztos, hogy ő már egy relatív győztes volt, és akkor egyszer már egy győztes, úgy menne ki a választásnak, aztán persze nagyon nagyot veszít, de hogy itt kicsit ez a kérdés, nem, hogy mi a siker kritériuma Nemzet Hangjánál. Úgyhogy ezt kíváncsian várjuk, hogy mit próbál majd meghúzni akkor a Tisza, és hogyha úgy van, és megint bírni fogja a figyelmünket, akkor beszélünk róla újra, ha nem, akkor nem. Akkor rovogunk is tovább a következő tartalmunkra, és egy rövid beszéd részlettel fogjuk ezt kezdeni.
Szerintem már a könyökükön jön ki, hogy hallják tőlem, hogy 33 évig vegyiparban dolgoztam. Nekem jósafői hegyi levegő egy ilyen füstgyertya. De nem mindenki van ezzel így. És nincs különbség kormánypárti és ellenzéki tüdő között. Ha megkérdezték volna felelőtlen fiatal képviselő társaim, hogy lehet-e zárt helyen füstgyertyázni, akkor azt mondtam volna, hogy nem, kifejezetten tilos, és ne veszélyeztessék más életét. És azt mondom, hogy ha Kunhalmi Ágnesnek bármiféle baja esik, mert olyan szinten tüdőre szívta a füstöt, hogy orvos kellett volna hozzá hívni, de nem hagyta, akkor azt fogom neki javasolni, hogy terelje ki belőlük a szuszt is.
Boton, te hoztad ezt a tartalmat és ezt a témát, vagy hát részben közösen kellek, mesélj, hogy milyen gondolatokat ébresztett benned.
Hát szerintem nagyon érdekes annyi a kontextushoz, hogy ugye ez azután zajlott le ez a beszéd.
Hogy mondjuk el, hogy Komjáti Imre, MSZP frakcióvezető helyettes vezérszónoki beszéd részletét hallottuk.
Így van, igen. És azután mondta ezt el, hogy ugye a gyülekezési törvény szigorítását a záró szavazása közben a Momentum és néhány független képviselő füstgyertyázással próbálta megállítani ezt a szavazást, illetve azt hiszem az orosz himnuszt is bejátszották, meg szórólapokat is dobáltak a karzatról. Szerintem egészen elképesztően érdekes ez az egész. Tehát igazából ez a Komjáti beszéd, ez csak egy nagyon szép momentum ennek a napnak, ami ott történt, mert annyi minden volt, hogy tényleg csak erről az egészről szerintem egy külön adást meg lehetne tartani. Szerintem nagyon érdekes az, hogy maga a beszéd igazából megtartja a beszédét, ezt követően, a részletet követően, és rendkívül karakán módon, nagyon szemléletes hasonlatokkal elmondja azokat a programpontjait, amit ő végig el akart mondani, de szükségesnek érzett egy ilyen kitekintést tenni arra, hogy ugye nincsen kormánypárti és ellenzéki tüdő, hanem csak tüdő van, és hogy ez a tüdő igazából veszélybe kerülhet ezeknek a füstgyertyáknak a hatására, és hogy ő utána aztán ugye még keményebb szavakat is használ, hogy azt hallottuk, hogy reméli, hogy ennek meg lesznek a következményei, és hogy az ő, ugye ő konkrétan Kunhalmi Ágnesre gondol a képviselő társaként, aki ebben majdnem megsérült. De nagyon érdekes, hogy a Fidesznél is van egy nagyon hasonló narratíva, ők pedig Bányai Gábor COVID-fertőzésen átesett képviselőnek az esetét hozzák föl, hogy ugye roncsolódott tüdővel ült a parlamentbe, és hogy ő ránézve is ez milyen veszélyeket rejtett. Amiről én beszélni akarok, talán, mert továbbra is csak kapkodom a levegőt én is igazából, az, hogy szerintem mennyire egyrészt visszahozta ezt az óellenzékinek nevezett megközelítést ez a beszéd, másrészt meg az egész akció szerintem, amiről az előbb beszéltünk, médiapolitizálásról, na ez az a fajta médiapolitizálás, ami csak a médiának zajló politikai aktust jelenti, és valójában azon kívül igazából semmi más. Tehát kifejezetten érdemes megnézni azt a 2 percet, ami alatt ez az egész történik. Ugye nem hagyjuk, ordibálások zajlanak, miközben megtörténik.
Igen.
A 2/3-os szavazás. Igen. És ugye egyetlen direkt eredménye volt ennek az aktusnak, hogyha nagyon cinikus akarok lenni, az, hogy szegény Komáromi Zoltán ilyettében félrenyomott, és így egy emberrel több szavazatot kapott ez az egész törvénytervezet. Tehát, hogy Ugye ezt követően a képviselők kivonultak ráadásul a parlamentből, és onnantól fogva az egész a napnak a történéseit próbáltam még egy darabig követni, nagyon hosszú a parlamenti közvetítés, úgyhogy nem tudta a végére érni. Lezajlott és lement, igazából úgy, hogy semmi sem történt volna. Tehát volt egy-két utalás, mint amilyen a Komjátié is volt, de például Torockai László ettől teljesen függetlenül tartotta meg a saját vezérszónoki beszédét, ahol meg szerintem azért érdekes ezt beemelni, mert ahol meg a készpénz használatra vonatkozó beadványukat egy az egyben fogadta el a Fidesz, és emelte be a zárószavazásra. Szóval nagyon jól mutatja ez a nap szerintem azt, hogy az az ellenzék, ami nem a Magyar Péteri tiszapárti ellenzék, az valójában milyen helyzetben van, és hogy hogyan viszonyul ezekhez a dolgokhoz. És mindenki próbálkozik a maga módján valahogy ezt az egészet kezelni. Ugye Komjáti amúgy frappáns módon beemelte azt, hogy ő ilyen vegyipari környezetben dolgozott, és hogy neki ez valójában hegyi levegőnek számít. Ergo bele tudta emelni valahogy ebbe az egész diskurzusba az ő munkás hátterét, és az, hogy ő az emberek szintjéről érkezik, és az embereket képviseli továbbra is. Mondom, a Torockai megragadta az alkalmat a készpénz használat kapcsán, a Momentumosok ugye csinálták, amit csináltak. Tehát, hogy nagyon eltérő stratégiák vannak, de valójában ugyanabban a környezetben zajlanak le, és mint hogyha lenne még egy Magyarország. Tehát nagyon érdekes, hogy van ez a fajta ellenzék, meg van a Magyar Péteres ellenzék, aki kint van, nem tudom, Jászberényben, és csinálja a videókat, és megnézik 170 ezeren, és megnéztem a Momentumnak a megtekintéseit, és 300-400 megtekintés van a videóikon.
De bekerült a Guardianbe.
De bekerül a Guardianbe, és pont ez az. Tehát, hogy ez a nagyon nagy különbség szerintem, hogy viszont rákeresve a füstbombázásra, vagy a füstgyertyázásra, a 444-től kezdve 24-en át, tehát mindenki foglalkozott vele, de alanyi jogon azokat a videókat sokkal kevesebben nézik meg. Tehát nincsen közvetlen kapcsolódás, hanem a médián keresztül van kapcsolódás. Igen. És Magyar Péternél ennek pontosan az ellenkezője van.
És ezt maguk a politikusok is tudják, tehát hogy azért van egy nagyon komikus része annak, ahogyan Hadházi Ákos egyik kezében a füstgyertya, másikban a telefon, amivel nyomja az élő közvetítés, szóval ez megint csak így a, szerintem a politikának, hogy a politikusok is már alkalmazkodnak ehhez a mediatizált részéhez, ami amúgy olyan szóval helyes, hogy nyilván ezt megtanulták akár a rabszolgatörvényes tüntetések idején, hogy ennek van egy akár mozgósító ereje is, és én biztos vagyok benne amúgy, hogyha nincsen ez az akció, akkor sokkal kevesebben mennek el azaznap délutáni tüntetésre, tehát nyilván az ő relatív vagy lokális céljaik szempontjából ez a része azt hiszem valamennyire érthető, csak hát nyilván itt is a metaszint, vagy nem tudom, tehát hogy nekem az az egyik ilyen spekulációm, hogy egyébként, hogyha a Momentum tisztázná végre a viszonyát a 26-os választásokhoz, vagy Hadházi Ákos tisztázná a viszonyát a 26-os választásokhoz, például a Momentum azt mondaná, hogy nem fogunk indulni, mint pártlistát nem állítunk, vagy egy-két egyéni győztes jelöltünket meg akarjuk tartani, ők menni fognak, listát nem állítunk, már hogyha lenne egy ilyen tiszta viszony, akkor egyébként szerintem az ellenzéki közösség is sokkal büszkébb lehetne most idézőjelesen ezekre a kamikáze vagy cél nélküli akciókra is akár, mert azt érezné, hogy fú, itt harc van, és hogy a Magyar Péter küzd az egyik terepen, ezek megküzdenek a másik terepen, de mivel egy ilyen konfúz helyzet van, amiben valójában nem tudjuk, hogy mi a viszonyunk a 26-hoz, ezért szerintem azt történik, hogy az ellenzéki közönségnek a többség részében ez inkább szorongást kelt, vagy bizonytalanságot, hogy miért próbálják magukat erősíteni, miközben itt most mindenki ismeri már a választási rendszert, egy erőnek kellene ugye szembeállni. És valahogy ezt érzem, hogy hosszú távon, ha tényleg nem egy ilyen lokális mikrocélt próbálunk megvalósítani, akkor valójában önmaguk, vagy a haza szempontjából az önmaguk ügyét is gyengítik ezzel. Ez az én tékem. Ja. Fős gyártyaügybe.
Igen, nem tudom, egyébként szerintem egy racionális dolog abban a szempontból, hogy szóval a parlamentben benn vannak, a Tisza párt nincs bent, ez gyakorlatilag az egyetlen olyan dolog, ami a Momentumnak jelenleg rendelkezésére áll, a Tisza pártnak nem áll rendelkezésére, ez ugye nem egy olyan, tehát hogy ilyen a parlament teljesen kiüresedett, tehát valójában annak az egésznek a színház részét
amúgy én ezzel nem
lehet használni.
De amúgy szerintem ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy főleg az egyéni képviselők, akiket konkrétan megválasztottak választók, ott azt mondani, hogy kiüresedett, és most már nekem itt nem kell képviseleti feladatot ellátnom, az szerintem a legó ellenzékibb hozzáállás, hogyha láttam valamit.
Igen, de a belső logikából számomra érthető, tehát hogy az, hogy a Momentumnak ez az alapállása, az világos, tehát ilyen szempontból a maga rádiuszán belül egy szerintem egy sikeres akció volt, ami hát az a párt állapotáról vagy helyzetéről mond el sokat, hogy hogy egy sikeres sikerkritériumot teljesíteni tud az, hogy két napra volt egy médiális kurzus körülötte.
Igen, én még annyit hozzátennék, hogy szerintem pont nem akarom elvitatni a Momentumnak azt a részét, hogy én most azt érzem, hogy ők most nagyon megtalálták a saját témájukat, tehát hogyha valaki végignézi a Facebook oldalukat, akkor csak füstgyertyák és szivárványos zászlók vannak rajtuk, és ez pontosan azt jelenti, hogy ők most ezt a témát fogják képviselni, és mivel más nem képviseli, ezért ezt a témát pedig ők fogják képviselni. Szerintem a nagy kérdés az, hogy mi lesz nyáron, tehát hogy mi lesz a Pride-dal, és hogy az milyen helyzetben fog megtörténni, nem megtörténni, illetve hogy mi lesz egy év múlva, mert hogy továbbra sem ugye most áprilisban lesznek a választások, hanem egy év múlva. Tehát azt nem tudom, hogy ez a tematika az elég lesz-e ahhoz, hogy egyrészt kitartson addig, másrészt, hogy elég szavazatot szerezzen, harmadrészt meg, hogyha az ember kicsit racionálisabban áll hozzá, akkor még így is neki megérje inkább a Momentumot választania, és elérnie azt, hogy 5%-a még bekerüljön a parlamentbe, vagy inkább a Tiszát választania, aki adott esetben megnyerheti a választást. Tehát, hogy kitől várhat el majd nagyobb érdekképviseletet valaki. Szerintem a válasz az egyértelmű, de hát ettől függetlenül még a politikai szintéren azért van mozgástér, szóval a Momentum ezt a részét nem csinálta rosszul, egy üres területre bement jelenleg, és azt megpróbálja magáévá tenni. Az, amit te mondasz, viszont az elengedhetetlen hozzá, hogy akkor ő most egyrészt definiálja saját magát, meg a 26-os választáshoz való viszonyát, mert e kettő nélkül ez nagyon nehéz lesz.
Igen.
Abszolút, meg hogy ez stratégiává tud-e válni, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy két hónap múlva mivel lesznek tele a Momentumos politikusok Facebook feedjei. Az eddigi tapasztalatok alapján van egy olyan érzésem, hogy nem, akkor nem a füstbombák gyertyákkal és a Pride-dal, hanem akkor éppen aktuálisan egy másik témával, tehát nyilván egy ilyen dologhoz. Az egy valid stratégia lehet, hogy átváltunk egy szingülös dologként dologra, amit más biztos nem fog képviselni, és abból próbálunk pozíciót építeni. Már meglátjuk, hogy ez így fog-e történni.
Hát végül is így indultak, szóval.
Igen, ez igaz.
Csak most itt eszembe engem most már mondod, hogy nagyon érdekel, vagy hogy azt érzed, hogy tisztázásra vár a Momentum és a 26-os választás viszonya. Én azt érzem, hogy Hatházi Ákos és a Momentum viszonya vár tisztázásra. Én ezt most már nem értem, hogy akkor ők, tehát hogyha Hatházi Ákos nem ült be a Momentum frakcióba, és elég sok kritikát megfogalmazott velük kapcsolatban, és akkor most itt melyikük használja melyiküket, és ez szerintem kelt egy ilyen nagyon, ez így egy ilyen rossz hártyát, vagy egy ilyen rossz vibe-ot még rátesz erre a sztorira, hogy ennek van egy ilyen bizarr érzete.
Igen, erről egyébként én írtam egy Substacket a ellenzéki értelmiségi cringe faktorról, hogy igen, Hatházi megígérte, hogy beül a Momentum frakciójában, majd nem ült be, majd mégis együtt politizál velük. Hát ez is megír egy misét a korábbi ellenzéknek a hozzáállásáról a politikához, meg a képviselethez. Tovább is megyek a kormánypárti tartalmunkra, amit én vállaltam magamra ebben az adásban, és hát ez egy tartalomcsokor valójában, tehát nehéz egyet kiemelni. Én tényleg hetek óta, ez mondjuk tényleg több hete kitart, érdeklődve figyelem, hogy a fideszes politikusok próbálják újra teremteni magukat a social médiában. Itt a skála körülbelül úgy néz ki, hogy Navracsics Tibor és a Zsebóra, meg az antikváriumok, tehát ez a típusú hang. Vannak az ilyen kicsit szerencsétlenkedő, social médiát nem annyira érző fideszesek, ilyen középrangú fideszesek. Vannak ezek a gangsterek, mint Kubatov Gábor, és akkor van szerintem az ilyen teljes, nem tudom, posztmodern ilyen tartalom szivárvány, amit Kaminski Fanni produkál Orbán Viktor oldalán. Itt egyrészt az, hogy bejött maga Kaminski Fanni, mint egy szereplő a videókba, szerintem ez önmagában említést érdemel, mert én emlékszem arra, hogy pár évvel ezelőtt még a Forbes-nak volt a legbefolyásosabb magyar nők listája, azt hiszem a top 10-ben volt talán Kaminski Fanni, és nem tudtak képet találni az újságba, olyat, amit betehetnének, ugye a Habony Árpád ex-felesége egyébként, szóval ebben a minőségében is lehetett róla hallani, és hát tudjuk, hogy évek óta ő kezeli Orbán Viktornak a Facebook oldalát. És hát most előlépett a kamera elé is, csoki szívet kap, virágot kap, ugye a nőnap környékén ezek történtek, másrészt pedig, hát amit meg egyetlen kitesz Orbán Viktor oldalára vélhetőleg ő, most az elmúlt napokban ez a zebra, ez a zebra. Ez a zebra esemény. Nem tudom. Nehéz másképp megragadnom, mint ez, ebben az egy szóban. Azt így segítsetek megérteni. Tehát március 24 hétfő, a zebra nap, Orbán Viktor Facebook oldalán. Mi történt? Kinek jó ez? Hogyan értelmezitek Orbán Viktor social médiájának 25 tavaszán történő eseményeit?
Én egyszerűen nem értem, különböző teóriákat próbálok gyártani. Egyes, hogy azt érezték, hogy valamivel a Nemzet hangjá indulását mindenképp le kell söpörni a hírciklusból, az merül még fel bennem, hogy esetleg túl sok olyan választ kaptak közvéleménykutatásokra, hogy milyen állat jut eszébe Orbán Viktorról, és erre a poloskát mondták, és ez még ennek az utókezelése, de hogy miért? Tehát, hogy miért érezték azt, hogy erre az Ebra sztorira reagálni kell? Ezek szerint ilyen elérése volt a Magyar Péter posztjának, amúgy tényleg elég nagyot ment, de ez most egy újabb ilyen számomra értetetlen, szerintem nem kikényszerített reakció Orbán Viktortól. Úgyhogy én alapvetően nem tudok válaszokkal szolgálni, csak csodálkozással, még esetleg, hogy Kaminski Fanni a nagyapai örökségéhez próbál hű lenni, ezt tudom elképzelni.
Segíts meg,
Örkény István volt a nagyapja Kaminski Fanninak.
Wow! Ezt nem tudtam. Ez nagyon izgalmas.
Ez teljesül, szerintem. Mint ahogy egy perces novellában
ez nagyon vicces, pont most néztem meg az Azt mesélde Pistát. Na, Botond szerinted?
Hát sajnos megfejtésre én sem tudok szolgálni, de amúgy pont az utolsó dologra tudok talán leginkább csatlakozni, hogy én is azt gondolom, hogy egész egyszerűen kipróbálják most azt, hogy ha ilyen elbagatelizálnak bizonyos dolgokat, akkor arra hogyan reagálnak. Nyilvánvalóan nem céltudatosan, de hogy azért ezt valaki jóvá hagyja, meg ezt végigcsinálják. Ugye egy egészen különleges árnyalatot hozzátesz még a történethez, a Győzike megjelenése, a saját nevét ajánlja a zebrának, és erre aztán Orbán Viktor kommentel, hogy tökéletes válasz, és hogy ez majd így fog megvalósulni. Tehát, hogy egy olyan szintű, az tény, hogy az elbagatelizálás szerintem működik, és ugye a kommentek egy jelentős részénél, hát nyilván ebből nem lehet ezt így reprezentatív módon ítélkezni, de hogy én úgy látom, hogy valamennyire működik, meg ez tényleg, tehát ez annyira komolytalan, hogy erre nem tudod azt mondani szerintem, hogy de azok az, tehát hogy annyira más síkba tereli át ezt az egész szituációt, hogy tényleg ez amikor lehúznak az ő szintjükre, és ott megvernek a rutinjukkal. Tehát, hogy ez az a helyzet, amivel tényleg nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy itt visszamenni, mert ugye volt a Hatházinak egy posztja erről, hogy amikor kialakult az eredeti Magyar Péter poszt után egy ilyen hagyományosnak tekinthető csörte, hogy ez komolytalan, stb., akkor a Hatházi alátámasztotta, hogy ez igenis így történt. Hát most erre, hogy megvan az első zebra, és ugye egy gyalog átkelő
helyen fotózkodik. A Mariska étterem előtt.
Így van, fotózkodik a miniszterelnök. Tehát, hogy erre nem tudsz aztán tényfeltáró bizonyítékokkal reflektálni, mert hát azt mondja, hogy hát nem látod, hogy egy viccben vagyunk benne igazából, és itt próbálsz komolyan.
Nekem a kedvencem még az a réteg, hogy a fővárosi fenntartású, tehát Karácsony Gergelyhez tartozó állatkertből próbál zebrát örökbefogadni.
Egyébként egy kollégám pont mondta, még mielőtt még közepében voltunk az Ebra napnak, és még az átkelőhely fotó nem volt kint, hogy Karácsony Gergelynek kéne reagálni erre a témára azzal, hogy ilyen zebráink vannak, és nem tudom, és aztán ezt lecsapta Orbán Viktor előre.
Ráadásul pont ez egy kampány.
Hát igen,
az Asztóriának, meg a Blaha.
Pontosan, úgyhogy ez nem volt elég gyors mozgású a
Karácsony social team.
Igen. De ez nagyon elgondolkodtató nekem, amit mondasz, Boton, mert volt egy ilyen értelmezés, amit majd akkor lehet, hogy Nora megoszt a Substacken plusz tartalomként. Csak nem emlékszem, hogy ki írt blogposztot az Elon Musk karlendítéséről, hogy az egy hogy pont valami ilyesmi értelmezést, hogy az, annak az a célja, hogy egy ilyen hogy elveszítsd a hitet abban, hogy van jelentése dolgoknak, hogy tudod, hogy ez valójában úgy érzed, hogy nem történhet meg, és tudod, hogy majd rád röhög, hogy jaj, nehogy már komolyan vedd, de komolyan akarod venni, és hogy egy olyan gesztus, ami felszámolja azt a bizonyosságodat, hogy van jelentése a dolgoknak. És akkor nekem is egy ilyen egészen szomorú iterációja, hogy Magyarországon az ebrákkal történik mindez.
Hát van ez a Peter Pomerantsev könyv, hogy semmi sem igaz, minden lehetséges, és ugye ez alapvetően az orosz típusú propagandának a működéséről szól. Szóval csak ez jut eszembe erről, hogy hát nyilván igen, a Fidesznek egy nagy tanulója volt. A másik meg, ami eszembe jut, az a Steve Bannon, ugye, aki főleg az első Trump kampánynak volt egy fontos agytrösztje. Neki volt ez ugye ez az értelmezése, hogy a politikai figyelem szempontjából csak így nyomni kell a kontentet, mert a média egyszerűen nem tudja tartani a lépést. Mire földolgoznak egy sztorit, ha ott a következő, akkor ezek nem állnak össze történetekké, nem ül valójában akár a költséges hiba se, mondjuk például, mint itt az Orbán Viktor urizálása kapcsán végre lett egy ilyen megragadható dolog, mert egy zebrát azt mindenki föl tud fogni, hogy mennyire tájidegen és magyarságidegen zebrákat tartani, és akkor erre rájön ez a folyamatos content halom, akkor már is kicsit másról beszél.
Abszolút, tehát szerintem a zebra az egy kifejezetten jó motívuma lehetett volna ennek az egész Orbán Viktorhoz köthető urizálásnak, ami eddig ugye igazából nem volt annyira megragadható, mint az ő körének az urizálása, meg tényleg ez az ilyen fékevesztett tobzódása abba az anyagi jólétbe, amit teremtettek maguknak. És szerintem itt most, még ha egy ilyen nagyon szürreális módon is, de sikerült az, ami egy ideje már nem sikerült a Fidesznek, hogy egész egyszerűen átkeretezték ezt a narratívát, és mostantól fel nem lehet vele mit kezdeni. Tehát, hogy így kihúzták a méregfogát, rá lehetett volna ülni erre a zebra dologra, ugye, stílusosan fogalmazva, és most már nem lehet ráülni.
Tehát
most
már helyett zebrák a következő tisztás eseménye.
Tehát most már kicsit...
Igen.
Ja. Szóval Orbán Viktor kottájából játszol. És szerintem a Karácsony Gergelyes felvetésre én annyit akartam mondani, hogy szerintem viszont... Az azért nem lett volna egy jó döntése részéről, mert akkor ő is ebbe a bagatelizálásba megy bele. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy komolyan vendő szituáció, hogy Orbán Viktor uradalmi birtokán zebrák vannak, és ez így leírva, meg elmondva is szürreális, akkor erre azzal reagálni, hogy nekünk is vannak zebráink, vagy végre vannak zebráink, az elüti az élét ennek az egésznek. Ez már egy más kérdés, hogy amúgy Karácsony Gergely egyéni szempontjából, és nem a narratíva szempontjából, ez egy működőképes és egy jó döntés lett. Ja. Tehát ilyen szempontból egyetértek. Most, hogyha az le a cél, hogy viszont ezt valahogy ráégessék Orbán Viktorra, akkor szerintem kevésbé.
Igen, tehát azért mondjuk ki, hogy a Gulyás Ágyú média felvételei szerint alcsú dobozon zebrák vannak. Tehát csak ne felejtsük el,
hogy miből indult
ki. Nem csak arra, hogy elfelejtjük a dolgot.
Persze, abszolút.
Alcsú dobozon zebrák vannak.
Igen. És hát szerintem tényleg az van, hogy ennek, hogyha, nem tudom, szürke marhák lennének, amik szintén nagyon drága állatok egyébként, igen, akkor ez nem lenne annyira triggerelő. Igen, tehát én ebben nagyon biztos vagyok benne, hogy az, hogy ez egy nem őshonos állat.
Hát meg ennyire egzotikus.
Szerintem az tök fontos. Tehát a szürke marha is rohadt drága valószínűleg, most nem néztem meg. A ChatGPT-t megkérdeztem, hogy egy zebra egyébként 1,5-2 millió forint, úgyhogy azért amúgy nem a legnagyobb nagyzolás, ha azt vesszük, de pont egy ilyen fölfogható mennyiségű pénz, és egy tényleg igen, fölfogható egzotikusság zebratnál. Nagyon sokan láttak, de nem tartanák otthon. Szerintem.
Tartanám,
majd egyszer. Egyébként a másik, akik még használhattak volna, az a Klubrádió egyébként. Nekik nagyon régóta egy zebra a logójuk, és én, mint reggelente hűséges Klubrádió hallgató, azt is akkor megemlítem, hogy mindenképp támogassátok őket is, mert most a túlélési gyakorlatuk van, és nagyon jók a híradóik, úgyhogy még egy zebrás médiatartalom, ami eszembe jutott. volt. Ja, hát igen, és akkor még szerintem erről egy pár szót váltsunk, hogy szerintetek van-e ennek jelentősége, hogy Orbán Viktor körül a stáb megjelenik, meg hasonlóan egyébként, ez pont Bozai Balázs a szerkesztője ennek a podcastnak, ő is küldte, meg én is láttam, hogy Lázár János mellett is ugye a munkatárs szelfin is, videóban is, ez a kérdezgetésre a fideszeseknek, Szent Király Alexandránál is a munkatársak megjelennek, szóval ez egy ilyen fiatalosítási próbálkozás, ez mutatni akarják, hogy itt egy stáb van, hozzáférhetőek, közvetlenséget akar sugalni, vagy nem kell neki, vagy bármi nagyon többet nem kell beleolvasni, mint hogy ez így content.
Szerintem valamennyire ez a stáb dolog lehet, de talán inkább ilyen sötétben tapogatózás kicsit, mert azt érzem, meg azt látom, hogy pont ráadásul a napokban jött ki a Tiszának is egy ilyen dokumentumfilmje saját magáról, igen. Hogy a háttérben dolgozó. Napon. Igen.
Nem, előtte nem, volt, előtte. Ez vasárnap.
Hát igen, az Ebrenap előestén.
Igen. De hogy szerintem a Tiszánál nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra úgy általánosságába is, hogy annak ellenére ugye, hogy továbbra is megvan ez az egyszemélyes imidzse, de a háttérben dolgozó segítők, meg alkalmazottak, meg önkéntesek, azok mindig is nagyon nagy hangsúlyt kaptak valahogy a Tiszának az egyéves, vagy hát egyéves, szóval Magyar Péter egyéves feltűnésében, amióta a Tisza párttal együtt létezik, azóta ez egy ilyen kiemelt szerepet kap a médiában, a saját médiájukban, és lehetséges, hogy ezt próbálják valamennyire ők is bemutatni. Tehát ez biztos, hogy ad egy ilyen nagyon emberséges megközelítést, hogy látni azt, hogy mennyien tesznek, dolgoznak önkéntesen a saját szabadidejükből. Ez nem derül ki a fideszes oldalról, de az, hogy ott vannak, hogy ezt is emberek csinálják, és ez, hogy ennek is egy sokkal nagyobb, szerteágazóbb alakulata, embertömeg van mögötte, azt szerintem számíthat. És biztos, hogy emberközelibbé teszi. Tehát ugye ez az egész influencer kultúra, tiktokozás, short videók, az pontosan akkor és úgy lett nagyon-nagyon nagy felfutással bíró, hogy rendkívül egyszerű volt. Tehát, hogy nem azok a nagyon megcsinált, profi szinten elkészített videók, hanem az, hogy ott vagyok, és a telefonomban elmondom ezt a tartalmat, meg azt a tartalmat. És lehet, hogy egész egyszerűen erre próbálnak reagálni ezekkel, hogy próbálják valahogy közelebb hozni azokhoz az emberekhez, akik az ilyenfajta tartalmat nem úgy jobban követik.
Igen. De azért ez egyébként szerintem a Tisza párt szempontjából egy nyerhető csatamező, mert ha ráirányítod a fókuszt arra, hogy az egyik oldalon önkéntesek vannak, persze, illetve adományokból dolgoznak, a másik oldalon pedig közpénzből foglalkoztató alkalmazottak. Ha ezt valahogy fel tudod mutatni, ezt egyébként egy nyerhető területnek gondolom az ő szempontjukból. És egy dolgot kiemelnék, bocsánat, hogy nem csak bővülés van a képernyőn rekerülésben a fideszes politikusoknál, hanem a tegnapi napon egy csökkenést is megláthattunk. Nem tudom, már eljutott-e hozzátok Palkovics László új oldala, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, akinek a videóiban már ő sincs benne, hanem helyette egy AI mondja el a dolgait. Úgyhogy a másik irányba is történik mozgás. Nagyon nagy érdeklődéssel fogom figyelni. Lehet, hogy egyébként, ha megcsinálják azt, hogy egyre jobb lesz, mert egyelőre egy nagyon béna szimuláció utánozza a Palkovics Lászlót, akkor ebben lehet kraft, de hát egyelőre azért inkább vicces.
Akkor én is megosztom, hogy nekem a kedvenc fideszes social media teljesítményem az Nagy István, a kreatminiszterét.
De ő egy régi.
Igen, egy régi motoros ebben a műfajban, és nála szerintem pont ez, hogy mennyire őszintén boomer a tartalmai, azok sokat dobnak rajta.
Igen.
Itt és Amrus a Partizán szerkesztője, Nahimi Botton, a Média Zaj Substack szerzője és a Partizán produkciósa. Nagyon köszi, hogy itt voltatok ebben a belépési küszöb adásban, ahol három olyan tartalomról beszéltünk, amik szerintünk a 26-ig tartó útban valamilyen szempontból a figyelem, gazdaság, a politika történésében fontos volt. Nagyon köszi, hogy eljöttetek.
Köszi szépen.
Köszönjük szépen.
És nézzétek a vétóadásait, olvassátok Botonnak a Substackjét, illetve iratkozzatok fel a belépési küszöbnek a különböző social médiás felületeire. Engem is megtaláltok a Substacken és Schulz Nóra néven, ahol ehhez az adáshoz is extra tartalmakat osztok meg, illetve rendszeresen írok szöveges cikkeket is. Emellett nagyon köszi, hogyha beszálltok a Partizán finanszírozásába, ez a műsor a Partizán stúdiójában, a Partizán munkatársainak közreműködésével készül, úgyhogy adótok 1%-ával, vagy a leírásban található elérhetőségeken keresztül adománnyal. Kérlek, támogassátok ti is a Partizánt, hogy létrejöhessenek ezek a műsorok. Két hét múlva találkozunk, addig is sziasztok!